És az egyik legálmulatosabb, a sok legálmulatosabb könyv közül az egyik legálmulatosabb az az Efezusiakhoz írt levél, amit már hosszú hónapok óta olvasunk, és éppen ezért, mert ilyen kitartóak vagyunk, már eljutottunk a második fejezet végéig. 6-ból, ami van neki. 6 van neki? 6. Ki emlékszik rá, hogy hol hagytuk abba? A 13-as. Király. Oké. 14. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettő között egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek távoliaknak, és békességet a közelieknek, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Miről beszél itt? Itt arról a rendről beszél, ami az evangélium, Jézus Krisztus megváltó munkája révén létrejött. A két nemzetség, a pogányok és a zsidók, ahol tisztáztuk, hogy a zsidóság, mint olyan, egyrészt egy administratív döntésnek az eredménye. Isten úgy döntött, hogy egy olyan módon fog az emberiséggel kommunikálni, hogy kiválaszt egy népet, annak a népnek az életét a köré rendezi, hogy az a nép tartja Istennel a kapcsolatot, azt a népet megbízta vele, hogy őrizze Isten kijelentését, és hirdesse a többi nemzetnek. Ez egy administratív jelenség. A zsidók Isten választott népe, ez nem egy alá-fölé rendeltség, ez egy feladat. A másik, hogy a zsidóság, mint nép, a többi néppel szemben egy jelkép, azaz jelképe a hívőnek és a nem hívőnek. Ugye a zsidó nép a hívő, és a többi nép a nem hívő. És ahogyan Isten viszonyul a zsidó néphez, nagyjából úgy viszonyul az egyéni hívőhöz is. Tehát ilyen módon ez egy jelkép, egyfelől, másfelől pedig tényleg egy rendje Istennek, ahogyan működteti a világot, vagy működtette a világot. Mert ez is egy időszakra szólt, a Bibliában 7 nagy időszak van, 7 nagy rendelkezési kor, amelynek önálló, különálló szabályai vannak. És a kegyelem kora óta, Krisztus óta a zsidó nemzetnek a szerepe megváltozott. Tehát most nem ők a választott nép. Bár még mindig igazak rájuk az ígéretek, amelyeket Isten tett és nem von vissza, de valójában egy titok lepleződik le a történelem egyik legnagyobb titka, és ez az, amit magyaráz Pál az Efezusiakhoz írt levélnek ebben a részében. És arról van szó, hogy a két nemzetség, a pogányok, és ugye, amikor az adminisztratív részt vesszük, akkor a zsidók úgy tudták, hogy ők a királyok, ugye, ők Isten választott népe, ők a bennfentesek, és a többiek, a gyaur pogányok, a kutyák, ti, meg nem azok. Tehát ők azok, akik kívül vannak. Ők távol vannak Istentől. És persze sok pogány hitt, ugye? Hittek a zsidók Istenében, és valójában üdvözültek. És a lényeg, ez a hit volt, ez az, amit Rómaiakhoz írt levél magyaráz, hogy Ábrahám volt, ugye, a zsidók ősatja, Izrael atya, és Ábrahám hit által igazult meg. És minden zsidó hit által igazult meg. Nem azért, mert zsidónak született, hanem azért, mert zsidóként hitt. De ugyanígy a pogány is, aki nem született zsidónak, nem választott, ő is hogyan üdvözül, hogyan hozza rendbe a kapcsolatát Istennel, hogyan kerül egyáltalán kapcsolatba Istennel. Ugyanúgy, mint Ábrahám, hit által, azaz Isten kijelent valamit, és én elhiszem. Isten azt mondja, ha megfogod a kezemet, örök életed van. Én megfogom a kezét, és örök életem van. Hogyan fogom meg egy láthatatlan Isten kezét? Hit által, azaz ő elmondja, hogy ha elfogadom valóságnak, hogy ő van, és megbocsájt nekem, akkor örök életem van. Elfogadom. És örök életem van, hiszek. És ugye az evangélium erről szól, Jézus Krisztus eljött, élt egy bűntelen életet, meghalt, és aki hisz ő benne, annak örök élete van. Ez a... ennyi. Ilyen egyszerű. oké, a legértékesebb dolgokat vagy ajándékba kapod, vagy sehogy. Értem, ki az, aki meg tudná fizetni a mennyet? Ki az, aki meg tudná fizetni Isten életét? Ki az, aki tudna fizetni a bűnéért? Vagy ajándékba kapod, vagy sehogy. És Isten úgy döntött, ajándékba adom, egyetlen egy feladatodon el kell fogadni. Ki az, aki kér egy milliót? Hát igaz, föl kell tenned a kezed, ide kell slattyognod, és át kell venned. Ez a minimum. Értem, ha tényleg így osztogatnék egy kis pénzt, akkor neked kettőt. Legyen kettő. A legegyszerűbb dolog, ami megakadályozhatna abban, hogy ezt a pénzt zsebre vágd, az az, hogy nem hiszed el. Tehát, nem fogadod el. Nem? Nem kell bonyolítani a dolgot. Ez pont elég ahhoz, hogy ne történjen meg. És ez a helyzet az Istennel való kapcsolatban is. Úgyhogy az új szövetségben tehát Krisztus után ez a különbözőség megszűnik. És ez egy forradalmi üzenet volt. Hogy értem, hogy lehet az, hogy az, aki távol volt, a kutya, a pogány, akivel beszélnem sem volt szabad. Hogy értem, gyaur, kutya. Hogy az egyszer csak ugyanúgy részese Istennek, mint ahogy én. Hát ez egy forradalom volt. És ez az, amit itt Pál ír, hogy ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. A zsidó és a nem zsidó között volt egy ellenségeskedés. Volt egy elválasztó fal, és azt mondja, hogy a saját testében ezt lebontotta. Hogyan a saját testében? Úgy, hogy ezt a képet használja, és kicsit később erről fog még az Efezusiakhoz írt levél írni, hogy azt mondja, hogy egy új ember jön létre a hívők közösségében. Az az egy új ember, az Jézus Krisztus, aki a fej és minden többi ember az ő testének a részét alkotja. Te vagy Isten kisujja. Ne viccelj. Na jó, akkor a könyöke. Azt nem tudom, melyik rész. De te vagy az egyik nélkülözhetetlen része. És én, aki zsidó, nem vagyok, de lehetnék, semmi gond. Én, aki zsidó hívő vagyok, én vagyok a könyök, és te, aki pogány hívő vagy, te vagy a porc. És utállak. De nem lehet, mert egy testben önmagában Krisztus lebontotta az elválasztó falat, és megszüntette az ellenségeskedést. Azt mondja, hogy nincs már ez a különbség. Mi egymásnak a tagjai vagyunk. Van egy hihetetlen bensőséges és természetfeletti közösségünk Istennel, hisz Isten nem távol van, hanem én az ő része vagyok. És ő az ő, mint fej szolgál engem, és én, mint könyök szolgálom őt. Hihetetlen kapcsolat. Ő irányít, ő a fej, de az irányítása teljesen összhangban van a könyök érdekeivel. Nem tudom, értitek-e? Ez egy tökéletes rendszer, ahol nem is tudok jobbat elképzelni. De nagyon fontos, hogy az egység nem csak vele van meg, hanem egymással is. Másképp kell, hogy nézzek rád. Muszáj. Újra kell gondolnom azt, hogy mit jelent, hogy te hülye, bocsánat, te alkoholista. Múlt héten még ott ittál a kocsmában, azt most meg jössz a templomba. Mit gondolsz te? Nem. Nem. Ha ő hit Jézus Krisztusban, akkor ő a testvérem. Egy testnek vagyunk a tagjai. És igen, hogyha bűnben él, a fej majd bánik vele, és igen, nekünk is gondunk van vele, de attól még a testvérem, attól még van egy fenomenális új rend, ahol nem nézhetek a másikra úgy, mint eddig. Pletyka. Ítélkezés. Pártoskodás. Viszálykodás, akár a gyülekezeten belül, elfogadhatatlan. Hogy értem, elfogadhatatlan? Hogy jövök én ahhoz, hogy megérintsem a testvéremet, minthogyha valami közönséges volna, minthogyha én a bírája lennék, minthogyha csak nem lenne Isten tagja. Ezt szoktam mondani, hogy minthogyha a szemed felé nyúlnék, olyan, amikor a testvéremhez nyúlok, mintha Isten szeme felé nyúlnék. Úgy értem, ez Istennek nem egy másodlagos kérdés, hanem őt érinted. Egyenesen. Úgyhogy olvassuk tovább. Azt mondja, megbékéltette mindkettő 16 egy testben Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Oké, ezt legutóbb azt hiszem beszéltük, a kereszt által ölte meg az ellenségeskedést. Ezen nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már. Hogyan szünteti meg az ellenségeskedést Gyuri és köztem a kereszt? Ez egy jó kérdés, nem? Tehát azért könnyedén ne ugorjuk át ezt a pontot. Oké, Gyuri egy nyomorult bűnös, ezt biztos kiszúrtátok már. Egy önző, mindenféle gonoszsággal teli nyomorult bűnös. Sanyi épp úgy. Egy önző, mindenféle gonoszsággal teli nyomorult bűnös vagyok. És aranyosan mosolyogtak, pedig ti is pont ilyenek vagytok. Oké? Okay. Igen, igen. Köszönöm szépen. Majd helyet cserélünk, és akkor én mosolygok. Tehát ez a lényeg. Egy nagy áthúzott nulla. Sőt, mínusz. Oké? Okay. És jön Jézus Krisztus, és minden bűnömért, minden nyomorúságomért, mindenért, ami én vagyok, meghal. És azt mondja, hogy cseréljünk. Én magamra veszem a te bűnödet, te pedig megkapod az én igazságosságomat, az én jogállapotomat, az én igazságomat. Te olyan fehér leszel, mint én pedig olyan piszkos leszek, mint te. Én elviszem a te szennyedet, meghalok vele, és én vissza tudok jönni fehéren. De a lényeg az az, hogy én megváltottalak téged. Te, aki teljesen adós voltál, teljesen ítélet alatt, teljesen eltolt, teljesen rendbe hoztalak. Mit érzel? Hálát. Megkönnyebbülést. Hálát. Köszönöm. Ezt érzem. És akkor nézek a Gyurira. És ő ugyanazt kapta, amit én. Ugyanazt kaptam. Én nem érdem alapján kaptam. Nem vagyok jobb a Gyurinál. Valószínűleg rosszabb vagyok nála. És ő se érdem alapján kapta. Ő se jobb nálam. Mind a ketten ugyanazt kaptuk. Megtehetem-e még, hogy ítélek fölötte? Hogy ellenségeskedem vele? Miután tudom, hogy Krisztus fehérre mosta az élete árán. Mert a kereszt az nem egy vallásos jelkép, az a halál helye. Úgy értem, egy brutális kivégzési eszköz. Azt, aki téged megmentett, azt, aki téged szeret, az, aki szeret téged, azt ott brutálisan megölték. És azért hagyta, hogy megöljék, hogy a Gyuri szabad lehessen. És hogy senki ne ítéljen fölötte többé. Az Isten dolga. Okay. Ítélet, nem ítélet, bűn és igazság közötti különbségtétel, külön téma, most nem egyensúlyozom ki. A lényeg az az, hogy jövök én ahhoz, hogy ellenségeskedjek vele? Hogy tehetem meg? Hogy tehetem? Ez olyan, mint amikor nagyon szeretem a apukát és anyukát, és én vagyok a kedvencük, de gyűlölöm a testvéremet. Meg tudnám folytani. Nem működik. Egyetem, hogy tehát szeretem a apukát, anyukát, és az ő gyereküket, az én testvéremet pedig gyűlölöm, és folyamatosan, és ezt szeretném, ha ez rendben lenne. Működhet ez? Nem. Tehát a kereszt által ő megszüntette az ellenségeskedést. Meg kell tanulnunk egy új módon nézni egymásra. És mi van a nem hívővel? Oké, a nem hívővel az van, hogy lehet, hogy még csak nem hívő. Hát, mi is voltunk nem hívők, igaz? Senki sem születik hívőként. Bár a hit egy mértékével születünk, de azt a felelős döntést, amivel érett felnőtt fejjel felvállaljuk. Mennyi? 30 évet? Mit tudom én mennyit éltem nem hívőként? Értem, nézz arra az emberre úgy, mint valaki, aki holnap megtérhet, most megtérhet. Vagy egy év múlva meg fog térni, mi a különbség? Semmi. Úgyhogy eljött, és békességet hirdetett nektek távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Szabad út az Atyához. Oké, a békesség, ismerős szó, békesség. Ez az új üzenet, békesség. Nem minden áron, de örülök, hogy itt voltatok, de békesség, valódi békesség. Békesség az igazságban, békesség egymással. És persze, ahol gonoszság van, ahol igazságtalanság van, ott nincs szentimentális békesség. Tehát, ó, drága aranyos gyilkos vagy. Hát tudom, hogy meg akarsz ölni, de én békességet hirdetek neked. Majd hirdetek utána, amikor meglátogatlak a börtönben, vagy valami ilyesmi, de ez nem egy szentimentális békesség, de Krisztus testében, a hívők között, egyetértésben békesség van. És van egy egység, amit őrzünk, és erről is fogunk olvasni. És bizony vannak nagy kategóriák. Azt gondolom, hogy a nyilvánvaló bűn, az a fajta bűn, ami inkább így mondom, a nyilvánvaló bűn egy olyan kategória, amivel a testen belül is bánni kell, de nem biztos, hogy neked. Istennek megvan a módszere rá, hogy elbánjon vele. Légy óvatos vele, hogy Isten rendőrévé válsz-e. Nem olvasok ilyet, hogy Istennek lennének rendőrei. Sokfajta elhívás van, de a rendőri nincs benne. Nem olvasom ezt a pozíciót. Belemehetünk ebbe, megint nem a jelen pillanatnak az üzenete, hogy hogyan bánunk vele, hogyha nyilvánvaló bűnt látunk, de a mód, ahogy Isten bánik vele, és amit tőled elvár, sokkal szelidebb, sokkal gyengédebb, sokkal kedvesebb, sokkal törődőbb, mint amit gondolnál. Valójában a megértés, tehát az azonosulás, a helyrehozás, a meggyógyítás, a törődés motiválja, és nem a mit láttam? Nem. Eljön az a pont is, amikor azt kell mondani, hogy oké, ez nem megy így tovább. Ez így nem megy tovább. Árt neked, árt mindenkinek. Meg kell állítani. A Bibliában vannak kemény döntések. Van, akit kizártak a gyülekezetből. De az durva dolog volt. Tehát úgy értem, az nagyon durva dolog volt. És aztán helyreállt, és vissza kellett fogadni, és el kellett felejteni. És rendben volt. Tehát a kijavítás, a helyrehozás, a gyógyítás a cél. De amúgy az üzenet az, hogy békesség. És általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Szabad út az Atyához egy szellemben. Mit jelent az, hogy egy szellemben? Az, hogy amikor valaki hívő lesz, akkor nem csak egyszerűen hívő lett, és mostantól hisz valamiben, amiben eddig nem hitt, hanem hogy történik valami a szellemi valóságban, egy valódi átalakulás, mint amikor egy halból kutya lesz. Tehát úgy értem, a hal kopoltyúval lélegzik, és a szárazon meghal, és úszik, és nyálkás, és nem is tudom, és kutya lesz belőle, aki tüdővel lélegzik, szaladgál és ugat. Egy valódi átalakulás. És ami velünk emberekkel történik, az az, hogy Isten harmadik személye, a Szent Szellem beköltözik a te szellemedbe, amikor hívővé válsz. Azaz visszavonhatatlanul összekeveredsz Istennel. Ez egy furcsa szó, nem is igaz így. A lényeg ez, hogy Isten beléd költözik, tisztelve a szabad akaratodat, örökre a részeddé válik, és te örökre az ő részévé. Ezt a New Age-es kifejezést biztos hallottad már, hogy Isten bennünk van. Ugye? Hiszel Istenben? Persze, hiszek. Isten bennem van. ami nagyjából azt jelenti, hogy Isten én vagyok. És erre csak az a válasz, hogy lehet, hogy Isten benned van, ha hittél Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, akkor Isten szelleme beléd költözött, és tényleg benned van, de nem te vagy Isten, hanem nagyon közel van hozzád, és van köztetek egy nagyon különleges, tehát egy kimondhatatlanul mély kapcsolat kötelék, mint fej és a könyök között. De nem te vagy Isten, de benned van. Egy szellem, úgy értem, Isten nem csak a tanácsadód, akit fölhívhatsz, hanem a tanácsadód, aki benned él. Isten nem csak az erős nagybácsi, aki a játszótéren megvéd a rossz fiúktól, hanem ő az erős nagybácsi, aki benned van, és megvéd az életben, amitől kell. Isten a szövetségesed, Isten az Istened, ott van benned. És ez a szellem benned van. És megvan a szabadságod rá, hogy Isten szellemét kövesd, hogy hagyd, hogy segítsen, hogy hagyd, hogy menedzselje az életedet, és megvan a szabadságod arra is, hogy visszautasítsd a segítségét. Kétféleképpen lehet ezt. Meg lehet oltani a Szent Szellemet, és meg lehet szomorítani a Szent Szellemet. Ott van benned egy élet, Isten, ott áll melletted, ha lehet így mondani, betölt, minthogyha ugye a testedben áll a lelked. Képzelj egy szellemképet, test, szellemkép, szellem, szellemkép, lélek, szellemkép, szellem. Jó kép ez? El tudjátok képzelni? Hármat látsz magadból. A harmadik rész az a te szellemed, és azt teljesen betöltheti Isten. És ahogy ez így összeáll egyé, a te szabad akaratod teljesen együttműködve Isten szellemének a vezetésével élheted az életedet. Egy teljesen egyszerű, természetes módon. Most ezt megállíthatod úgy, hogy hallod Isten vezetését, és azt mondod, hogy nem. Ellenállsz neki. Nem. Ez a megoltása a szellemnek. És a megszomorítása pedig az, hogy bár hallgatnék én rá, de mondjuk azt, hogy olyat csinálok, ami miatt ő megszomorodik. Bűnben élek. Pletykálkodom. Töltsd be Szent Szellem, és aztán Gyurival megbeszéljük, hogy Balázsra mi a baj. És azt veszem észre, hogy egyszer csak egyedül vagyok. Nem hárman beszélgetünk, Isten, a Gyuri meg én, hanem csak a Gyuri meg én. És a Szent Szellem, és nem vagyok a Szent Szellemben. Bár ott van bennem, de minthogyha egy lufi leengedne, és így összehúzódik oda középre, és már csak én vagyok. És egy imádnyira, tehát tényleg egy bocsánatkérésnyire, egy helyreállásnyira vagyok attól, hogy ismét betöltsön. És azt gondolom, hogy a legértelmesebb dolog, amit egy ember tehet a napjaiban, az az, hogy betöltekezik a Szent Szellemmel gyakran. Ez nem valamiféle szertartás, ez a bizalomnak a kinyilvánítása. Ez annyi, hogy Uram, úgy érzem, hogy egyedül vagyok. Nem akarom. Gyere! Egyetem, végezd a munkádat, töltsd be, állj a helyedre, nem akarok egyedül élni. Itt vagyok, rád várok, töltsd be, itt vagyok. És lehet, hogy nem érzel semmit, nem történik semmi csoda, de ott van. És megjelenik a békesség, és a döntéseidet könnyebben tudod meghozni, és néha ott van egy élmény is. Ott van egy megfogható és csodálatos élmény, Isten szelleme. Oké? És ezt jelenti, figyelj, mert általa van szabad utunk mindkettőnek egy szellemben az Atyához. Ebben a szellemben, amikor be vagy töltve, szabad utad van Jézus Krisztusban az Atyához. Jézus Krisztusban lenni, hogyan vagyok? Úgyhogy hívő vagyok. Úgyhogy hívő vagyok. Jézus Krisztusban vagyok. A kereszt a legvégső vezérelv az életemben, ami azt jelenti, hogy én bűnös voltam, de megigazítattam. És minden más ember is bűnös volt, és aki hit, megigazítatott. Úgyhogy békesség van köztünk, Isten is köztem, és békesség van köztünk hívők között. És igazából békességünk van azokkal az emberekkel is, akiket szolgálunk, és akik megtérnek. Jó, tehát az utóbbi a békesség lehetősége, de így viszonyulunk hozzá. Oké, tehát még van ellenségeskedés, amíg nem tért meg, de a lehetőség ott van, és ezt látnunk kell. És csak ezzel szeretném befejezni, hogy szabad út az Atyához. ez egy visszatérő gondolat, és ezért sokszor beszéltünk róla. Nem tudom, hogy kinek gondolod magad. Nem tudom, hogy milyen értékkel bírónak látod magad. Nem tudom, hogy milyen méltósággal élsz. Nem tudom, hogy milyen kapcsolataid vannak. Nem tudom, hogy mivel méred magad. De szabad utad van a mindenható, teremtő Istenhez. Szabad utad van ennek a valóságnak a legvégső hatalmához, tekintélyéhez, a legvégső vezetőhöz, Istenhez. Van egy feltételrendszer. Krisztusban egy szellem által, egy szellemben. Szabad utad van. Abban a gyengességben, amiről Gyuri beszélt, szabad utad van. Nem én vagyok erős, én csak felismertem, hogy gyenge vagyok. Nem én vagyok erős, hanem tudom, hogy Isten erős, értem. Nem magammal vagyok eltelve, hanem elcsendesedem. És azt mondom, hogy sok a gondolatom, sok az érzésem. Össze vagyok zavarodva. Legyen inkább csend, és szólj te, Istenem, töltsd be. Adj egy verset, egy gondolatot. Ha Isten velem, kicsoda ellenem. Ha Isten velem, kicsoda ellenem. És tudom, hogy ő velem van. És most annyi fenyegetés vesz körül. Ezek nem árthatnak nekem. Persze meg kell hoznom a döntéseimet. Meg is fogom Isten kegyelméből. De ő velem van. És ezek igazából nem árthatnak nekem. Árthatnak, de Isten a jóra használja. Minden rendben van. Ha Isten velem, kicsoda ellenem. És be vagyok töltve, egy új nézőpont. Nem én vagyok erős, Isten erős, értem. Nem én harcolok, nem én küzdök, hanem egy ajándékba kapott életet élek igazi békességgel. Szabad utam van az Atyához. Egyetlen imányira vagyok egy olyan valóságtól, amely fölötte áll mindannak az őrületnek, ami sokszor körülvesz minket a hétköznapokban, ami körülvesz a saját érzéseinkkel, a saját gondolatainkkal. Egyetlen egy imányira vagyok a mennyországtól, ha lehet ezt így mondani. Olyan egyszerű ez, de annyi minden beszél ellene a hétköznapokban. Ez egy olyan gyakorlat, ez egy olyan szokás, egy olyan életstílus, amit felvenni, gyakorolni egyre merészebben a legnagyobb kiváltságunk. Utolsó gondolat, ez az egyre merészebben gyakorolni. Sokat beszélgetünk arról, hogy szeretnék többet Istenből. Szeretnék többet Istenből. Hányan szeretnétek többet Istenből? Szeretnénk többet Istenből. Mindannyian többet szeretnénk Istenből. Az ára ennek a merészség, az ára ennek a kényelmetlenség, az ára a kockázat. Mert Isten a szükség idején adja magát. Isten nem táncol, hogy szórakoztasson, de ott van a szükség idején. Ha hajlandó vagyok olyan helyzetbe hozni magam, ahol szükségem van rá, akkor ő lép, és én gyakran megtapasztalom őt. Többet kapok belőle. A hitben járás egy ilyen kockázatos életmód. Ami azt jelenti, hogy hozok egy döntést. Elköltözünk a családommal. Egy helyre, amit nem ismerünk. Egy helyre, amiről nem tudok mindent. Egy helyre, amiben van egy csomó minden, ami bizonytalan. Ami nem biztonságos. De úgy gondolom, hogy Isten visz minket erre a helyre. És hitben, természetileg nagyon kevés információval, de nagy bizonyossággal abban, hogy Isten ott lesz, és megsegít minket, meglépem. Őrült vagy? Normális vagy? Hát ez olyan, mint egy 3000 méteres ugrás ejtőernyőn nélkül. És sokan nem teszünk meg egy ilyet. Nem. Nem, majd, ha meg lesz minden természeti biztonság, akkor költözünk. Nem kockáztatunk. Nem kockáztatok. És mert nem kockáztatok, abban az életkörülményben, amiben élek, nincs szükségem Istenre. Ugye te minden megvan Isten nélkül is. Isten meg nem táncol esti szórakoztató táncot, hanem jön, amikor szükség van rá. De az én életemben nincs rá szükség. Ritkán kerülök olyan helyzetbe, hogy igazán szükség lenne rá. Van egy ilyen intellektuális kíváncsiság bennem. Ó, Isten, bárcsak jobban ismernélek. És Isten azt mondja, kövess engem. Hát de hova mész? Nem árulom el. Hát akkor én nem megyek. És nincs Isten élmény. Nincsen. Persze van, de kevesebb. És ne gondoljátok, hogy ezt úgy mondom, mint valaki, aki nagyon jó a hitben járás területén. Nem vagyok nagyon jó. Mindig irigyeltem azokat, akik jók. Kicsit utáltam őket. Mert kihívtak engem. Hogy merte ez ezt a döntést meghozni? Majd biztos nekem is kéne, de nem akarok. Nem kell. De ha szeretnél többet Istenből, akkor a hitben járás útján bizonyosan többet kapsz belőle, mint kényelmesen ücsörögve a meglévő komfortzónádban, a meglévő biztonságodban. Lépj ki hitben. Nem kell rögtön nagyot. Tehát úgy értem, ne dobd el a mankókat és járj, hanem apróságokban, de legyen ez egy szokásod, hogy teszel dolgokat, amiket csak azért teszel meg, mert bízol Istenben. Ezt érted? És nézd meg, mi történik. Értem, sétálj le az asztalról, és nézd meg, hogy lezuhansz-e. És lesz, amikor lezuhansz, de lesz, amikor nem. És azt fogod mondani, hogy Isten kezét láttam. Isten kezét láttam az életemben. És mi, akik nem szeretünk hitben járni, azt tapasztaljuk, hogy Isten aranyosan olyan helyzetekbe visz minket, ahol muszáj. Ezt érzem, tudom, hogy észrevettétek-e. Isten aranyosan olyan helyre terelget, ahol azt veszem észre, hogy a természeti biztonságom elfogyott. És hitben kell járnom. És utólag azt mondjuk, mindig azt mondjuk, hogy de jó volt. Le nem cserélném semmire. Mert akkor volt jó nekem, amikor gyenge voltam. Akkor volt jó nekem, amikor függnöm kellett tőle. Akkor voltam erős, amikor a leggyengébb voltam. Akkor voltam a legbiztosabb, amikor a legbizonytalanabb voltam. Akkor éltem, amikor a saját életemet már-már elveszítettem. Arra gondolok, hogy milyen jó lenne, ha ez lenne az irányultságom, hogy keresem a hitben járás lehetőségét. És ahogy rutint szerzek benne, bizony lépek egyre nagyobbat. Egyre nagyobbat. A végén lehet, hogy én is hozok olyan döntést, amilyen őrületnek tűnik. De valójában neki, aki így élte az életét, aki ezt megtanulta Istennel, számára nem őrület. Számára csak annyi, hogy számít arra, aki mindig is vele volt. És tudja, hogy az a remény, az a bizalom, nem fog csalódást okozni, ami ott van benne. Isten velem lesz. És ha rossz döntést hozok, majd Isten kijavítja, de Isten velem lesz. És ha egy kicsit kényelmetlen lesz, na bum, de Isten velem lesz. És járok a láthatatlan hídon, élek egy csodálatos életet, és Istenből többet kapok, mint azelőtt. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, arra kérünk téged, hogy segíts nekünk felismerni ezt az új rendet, ahol békesség van. Békességünk van veled és egymással. És ahol a kereszt által egy szellemben szabad utunk van az Atyához. Ahol gyengék lehetünk, hogy ő erős legyen. Ahol bízhatunk, és ahol ez a bizalom nem szégyenít meg minket. Taníts minket hitben járni. Hadd kapjunk belőle többet. És aki még sose kötött békét Istennel, annak ez most egy lehetőség. Csak egyszerűen mondd neki, hogy elfogadom Jézus Krisztust, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe, amíg pedig itt vagyok a földön, addig vezess. Légy te az én erőm, légy te az én bölcsességem, éld azt az életet, amit én is örömmel élnék. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket, és hát mára ennyi, el vagyunk bocsájtva, és jó szokásunkhoz híven jövő héten ugyanekkor. Jövő héten már len leszünk a lenti teremben, ahogy bejöttök, szembe van egy nagy terem, egy tornaterem, aminek a szélén van egy előadó is, valamelyik ajtó nyitva lesz, és akkor ott leszünk bent. Jó? Köszönöm szépen! Isten áldjon!